Az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István.
Újjá éled a weimári háromszög. Németország, Franciaország és Lengyelország közösen köteleződtek el Ukrajna további támogatása mellett. Közben az együttműködést belső történelmi ellentétek és külső érdekek is befolyásolják. De vajon milyen ereje lehet egy történelmi konfliktusokkal terhelt háborúpárti szövetségnek? Ez itt a kérdés. Kezdünk! Érkezik hozzánk Dobrovieczki Péter, aki úgy látja, a politikai szándék mellett a megfelelő tartalmi elemek megtalálására is szükség lesz a weimári formátum érdemi működtetéséhez. A globalisták reményei ellenére a weimári háromszög felélesztése nem jelentette a visegrádi együttműködés felmondását Donald Tusk részéről. Ezt már Rosonczi Kovács Mihály mondja. Velünk lesz Fejérdi Gergely, aki szerint, ha nem került volna sor az ukrán-orosz háborúra, aligha beszélnénk ma a weimári háromszög reneszánszáról. És csatlakozik hozzánk Megadja Gábor, aki úgy véli, hogy a nyugat saját egzisztenciális kérdéseként fogja fel az orosz-ukrán háborút. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek. 33 éve létezik a weimári háromszög, 1991-ben alakult meg. 2011-ben még harccsoportot is létrehoztak, ami azóta úgy tűnik, hogy már nem létezik. És azóta nem nagyon hallottunk róla semmit. Szerintem Magyarországon viszonylag kevesen vannak azok, akik pontosan tudják, hogy mit jelent ez a kifejezés, hogy weimári háromszög. Ráadásul meglehetősen pikáns az összeállás, mert Franciaország, Németország és Lengyelország van benne. Tehát mi ez az összeállás, Gábor, kezdjük veled, szerinted? Mire jó ez?
Az majd kiderül, ugye ez most egy ilyen háborús projektnek tűnik elsősorban, és hát ezek többszörösen terhelt kapcsolatok, tehát ez a háromszög, hogy Franciaország, Németország, Lengyelország, az egy eléggé összetett módon többszörösen terhelt viszony, úgyhogy én kíváncsian várom a fejleményeket, bár remélem, hogy az óvatosság is helyet kap majd a stratégiai tervezésben.
Péter?
Igen, alaphang az ki lett mondva. Magyar szemben azért nem hallottunk sokat erről az együttműködésről, mert nem Magyarországot érintette ez elsősorban. Ez inkább Lengyelországnak a álom projekt Európában, mi pedig felkerülni a térképre a nagyok mellé, tehát Franciaország és Németország mellé, ha nem is ténylegesen egyenlő partnerként, de inkább ilyen vágyvezérelve harmadik partnerként felkerülni a térképre.
Az integrációt segítette is annak idején ez az egyik.
Abszolút.
Tehát fontos szerintem azért látunk, hogy ez mikor és miért jött létre, ugye 1991-ben, akkor ez létrejön, ez igazából ugye a német-lengyel lassú kiegyezés, ugye hát a háború óta, a második világháború óta nem volt semmi különleges alkalom arra, hogy a német-lengyel viszony rendeződhessen. Ugye erre a 90-es rendszerváltás ad lehetőséget először, viszont a németek nem óhajtanak teljesen különállni ebben a történetben. Annál is inkább nem, mert ugye a német-lengyel kiegyezésnek ugye egyfajta mintájaként szolgált ekkor a francia-német kiegyezés, és ugye ez is az egyik indok annak, hogy a franciákat is bevonják ebbe a történetbe, illetve az is, hogy hát nyilván a francia politika az mindig az európai vezető hatalmi politikát is maga elé tolja, tehát a németek szeretnének ehhez hozzá kapcsolni, tehát ez egy német-francia kezdeményezés, eredetileg nem lengyel kezdeményezés. Egyébként érdekes, hogy a Roland Dumas nevezetű külügyminiszter, akinek az alapítója még mindig él, 102 éves, és most többször is megnyilatkozott így a weimári háromszög kapcsán, hogy annak idején ugye a cél az volt, amit ön is említett az előbb, hogy valójában itten a NATO csatlakozás, ugye, illetve az EU-s csatlakozások előkészítése, és egészen addig viszonylag működőképesnek is tűnik így a 90-es évek végéig ez a három országnak a kapcsolata, de ez egy informális kapcsolat, ezért se sokat hallunk róla, mert nem egy intézményesített forma, hanem ez egy ilyen sui generis jellegű történet, ahol nincsenek jogi kötöttségek, tehát ez inkább egy informális állandó kapcsolaton épülő dolog, amennyire állandó, mert ugye nyilvánvalóan ez a 90-es években még viszonylag rendszeres volt. megnézzük a nagy találkozókat, viszont 99-től kezdve ez gyakorlatilag egyre kevésbé működik, semmi, hát is el is tűnik a szintéről.
Hát azért is hallottunk róla kevesebbet, mert amit Péter mondott, az elsősorban a mostani új kormányra, igaz, tehát Donald Tusk korábbi víziójában volt kiemelt szerepe Németországnak, hogyha felidézzük például a 2020-as elnökválasztási kampányt, ott ugye a Rafał Trzaskowski, Varsó főpolgármester, az akkori globalista jelölt mondta, hogy neki arra a kérdésre, hogy mi lesz a prioritás a külpolitikában, a weimári háromszöghez való visszatérést jelölte meg, és valóban itt talán a sokszorosan terhelt viszonyból ugye a lengyel-francia vonatkozás az, ami a legkevésbé terhelt, sőt, hát ott történelmi pont a németek ellenében, igen, vagy korábban a poroszok ellenében való szövetségkeresés láttunk például, ugye Napóleonban látták a széteső Lengyelország visszaállítását, tehát mint hogyha pont a főrivális ellensúlyozandó lehetett az ötlet a franciák részéről, hogy akkor hoznak egy másik a németekkel szempont, németekkel kapcsolatban korábban távolságtartóan viselkedő német, és akkor ketten tudnak a németekkel esetleg jobb. Hát
meg én de... tudom, hogy bocsánat, hogy hagyományosan ugye a PiS azért nem volt túl jó viszonyban ugye Németországgal.
Hát nagyon is, tehát kifejezetten gyakorlatilag a Németország ellenében határozta meg, vagy Németország mellé szeretett volna följönni. Ezt a víziót kínálta Jaroszláv Kaczyński, a PiS-nek az elnöke a választóinak, hogy utolérik 10-12 éven belül, és utána megelőzik Németországot, és ez úgy a gazdaság terén, de akár a védelempolitikában is, tehát hogy Németországból átcsoportosítanak katonákat Lengyelországban, tehát hogy a NATO-nak is egy fontosabb pillérjévé váljon Lengyelország, és a kampányban egyébként hozzátehetjük talán egy kicsit ügyetlen módon, kifejezetten német ellenes érzületekre játszott a jog és igazságosság, és ehhez képest Donald Tusk pedig ugye az Európához való visszatérést kínálta, és számára ez egy belpolitikai siker is, hogy rögtön létrejött ez a találkozó, ugye márciusban életre kelt a weimári háromszög. 2016 és 22 között, tehát a PiS kormányzás időszakában nem is volt magas szintű, és a miniszteri szinteken is fele annyi volt mondjuk, mint az azt megelőző PO időszakban.
De ez az kellett gyakorlatilag, hogy az országok vezetői azonos politikai karámból kerüljenek ki?
Nem feltétlenül, a háború kellett ehhez, hiszen ahogy a Misi is mondta, Mihály is mondta, elnézést az előbb. Igazából, köszönöm szépen, igazából a kérdés az az, hogy amikor olyan külső tényező adódott, mint az ukrán-orosz háború, akkor még a jog és igazságosság is, politikusai is leültek miniszteri szinten egyeztetni a weimári háromszög keretében német-francia partnereikkel.
Igen, de azért, azért elsődlegesen az amerikai véleményekre figyeltek.
Tehát azért hát de a Lengyelországban az már most már hagyománynak számít, hogy azért az amerikai véleményre figyelnek, meg az alapvetően Lengyelország megerősítése az nagyon régóta egy amerikai projekt. Tehát úgyhogy ugye Németország volt az egyik mondjuk így kihelyezett karja az amerikaiaknak, de nagyon régóta úgy tűnik, hogy inkább Lengyelország az, ami az egyik legfontosabb Európában az amerikaiak számára. Hát most meg különösen fontos.
És valóban, tehát amit Péter mondott, a háború 22-es eszkalálódása nagyon fontos tényező volt, mert ott a PiS kormány is már az eszkalálódás előestéjén már tavaly februárban volt legmagasabb szintű, 22. februárjában, és utána egy évre rá megint. Most pedig valóban hát azért feltűnő, hogy ez a hirtelen összerántott találkozóra azután került sor, hogy Donald Tusk visszatért Washingtonból, és hát látszott, hogy nyilván nem mondhatja el, mert hogy Scholz volt a meghívó, Olaf Scholz, kancellár, de hát úgy nyilatkozott, hogy hát ez azért az ő, tehát hogy most már ő rajta keresztül üzennek az amerikaiak, és ő volt az ihlető, és be is jelentette, hogy júniusban lesz egy további találkozó, tehát most 4 hónapon belül kétszer is.
Jó, de azért a weimári háromszög fókuszában mindig is ott volt Ukrajna és Oroszország, tehát 2014-ben, amikor a Krím elszakadás, erről megtörtént a népszavazás, akkor a weimári háromszög parlamentjeinek a külügyi bizottság vezetői elmentek Kijevbe, és elkezdtek egy munkát.
Hát elkezdtek egy munkát, de ez egy nagyon gyenge próbálkozás volt. Valójában azt kell látnunk, hogy 2014-től részben francia részről is, ugye François Hollande volt akkor a francia elnök, eszelgában nem volt a lengyelekkel vagy a németekkel ezen a területen tovább mozgolódni. Ő a németekkel szépen megegyezett, és elég volt, tehát a Lengyelországot nem kívánta ebbe bevonni, az előbb elhangzott a kokán is, hiszen akkor viszont nagyon komolyan számított a politikai különbözőség. És azt gondolom, hogy egy másodperccel megengedi, visszatérjek az előző kijelentésre, nagyon helyesnek tartom azt, hogy ma is vannak ezek tehát a francia-lengyel viszony hiába van egy történeti múlt, pont az amerikai kérdés az, amelyik legnehezebb falat a franciák részéről, és pont talán ez is az egyik indok francia részről, hogy jó lenne lecsatolni a lengyeleket bizonyos részben, vagy legalábbis félig meddig az amerikai szálakról, hiszen félő, hogy Amerikának egyfajta hát védőbástyája lesz itt az Európai Unión belül.
Csak, hát azért ebben tökéletesen igazad van, csak azért, ha belegondolunk, Lengyelországot elégszer tolták már ide-oda. Aminek a következményeképpen egy hihetetlenül erős stratégiai helyre került.
Bocsánat, azt még gyorsan hozzátenném, hogy arról nem is beszélve, hogy ugye a francia-orosz viszony meg nem feltétlenül annyira konfliktusos hagyományosan. Tehát
így van,
igen, de hagyományosan az nem annyira konfliktusos.
Hát Napóleon volt az egyetlen komoly konfliktus közöttük, az összes többi az gyakorlatilag.
Hát azt meg a Barbarossa művelettől kezdve, ugye előtte meg az se volt konfliktusos, ez is igaz, de alapvetően a francia... bocsánat, most hülyeséget mondtam, hogy a németeket mondtam, de hogy a francia-orosz viszony az nem annyira konfliktusos, tehát hogy igen. Ez most egy ilyen újdonság, legalábbis retorikai szint.
Hát ugye 22. februárja után is a messzire hallatszó hangok, vagy a legmesszebbre hallatszó hangok mellett, Orbán Viktor mellett, mondjuk Macron volt az, ugye, aki még a leginkább józanságot próbált, annak ellenére, hogy kampány volt Franciaországban, tehát valószínűleg még józanabb hangot ütött volna meg, de ő volt az, aki természetesnek vette, hogy hát miért ne telefonált volna. Ugye ő próbált meg még utolsó pillanatban szót érteni egy telefonhíváson keresztül Vladimir Putyinnal, és ugye az is, hogy ne veszítse el az arcát Oroszország, ugye ebben látunk most egy változást a francia retorikában.
Csak még egy gondolat elejéig, ha szabad a lengyel-amerikai viszonyhoz visszacsatolni, igazából ha ember elolvassa a lengyel külpolitikai meg biztonsági dokumentumokat, akkor ott első helyen szerepel a rendszerváltoztatás óta mai napig, hogy a NATO és a transzatlanti kapcsolatok azok a biztonságpolitikai garanciák, amelyre Lengyelország a hangsúlyt kívánja fektetni. Most ember nézi a francia Európa politikát, meg a francia önálló európai védelempolitikai kezdeményezéseket, akkor egyértelmű, hogy ütköző pályán van a két ország ezen a területen. Tehát számomra ez a nagy kérdés, hogy most van egy aktuál politikai kihívás, de mennyiben víziót próbálnak Európa felé mutatni ezen országok. Németország, mint mindig valószínűleg középen fog lavírozni valahol, de ugye a francia és lengyel álláspont biztonságpolitika területén annyira markánsan különbözik egymástól, hogy nehezen látok itt egy új középtávú stratégiát.
Bár talán azért is... az is egy tényezője, hogy most létrejöttett ez a találkozó, hogy viszont a két nagy politikai tábor közül a PO víziója azért közelebb áll a francia állásponthoz. Tehát a mostani nyilatkozata is Donald Tusknak arról szóltak, hogy prioritás a NATO, stb., de független attól, hogy ki fog nyerni Amerikában, tehát utalt arra, hogy akárha Joe Biden is nyerne, akkor is arra kell törekedni, hogy Európa egy autonómabb, a NATO-n belül persze, de egy autonómabb biztonságpolitikára tudjon törekedni, és hagyományosan ugye Tusk egyébként azt a 2007-14 közötti kormányzása időszakában, akkor egyébként a V4 is ugye aktív volt, és kifejezetten a magyar-lengyel kapcsolatok is jók voltak a 2010-es magyar váltás után is. Ő azért azt képviselte, hogy stratégikusan az olcsó orosz energia és a német ipar találkozásában találja meg Lengyelország a helyét, és ilyen szempontból a PISZ, ebbe az amerikai vágjunk éket ebbe a kapcsolatba, egyébként a PISZ az úgymond lojálisabb, hogy ne csúnyabb szót használok, lojálisabb amerikai partnernek hitte magát, és azt hitte, hogy ezért jutalmat fog kapni, aztán jött a keserű valóság a kampányban.
Hát annyira lojális amerikai partner, hogy miközben valóban van egyfajta lazulás, azért a lengyel hadseregnek a felfegyverzése az gyakorlatilag 100%-ban amerikai fegyverekkel történik meg. Ami azért gazdasági szempontból zúrhatja a szemét mind Olaf Scholznak, mind Emmanuel Macronnak.
ez így van, és valójában az is érdekes azért, hogy a maga az a stratégia is, hogy igazából az Lengyelország számára sok inkább egy azonnali használható fegyverekre van szükség, ugye Dél-Koreától is vásárol is így tovább, tehát olyan országokból, ahol megfelelő fegyvereket tud biztosítani, míg a francia koncepció sokkal inkább egy hosszú távú, ugye a nukleáris arzenálnak a kérdéskörétől kezdve minden egyéb esetleges közös európai ipari fejlesztések is mind egy hosszú távú tervnek a részei, ami nem egyezik azzal a lengyel stratégiával, amely szeretne most itt és most megfelelő erőt felmutatni. Annak ellenére, hogy persze Emmanuel Macron is szeretné azt, ha ez minél hamarabb megvalósulna, de van egyfajta realitás érzéke, hogy ez nem valószínű, hogy ilyen gyorsan megvalósul. De van itt egy másik szempont is, nem csak gazdasági és nem csak fegyveres, hanem valójában a francia-német viszony is soha nem látott mélyponton van. Ami abból a szempontból érdekes, hogy a lengyel fél, ez ebből a szempontból érdekes lehet a franciáknak, hogy legyen egy olyan, tehát most nem annyira a lengyel-német viszony a fő kérdés a franciák számára, hanem a német-francia viszony, amiben egyfajta közvetítő szereplő is, vagy legalábbis egyfajta hát lökhárító is lehet a lengyel fél. Tehát, hogy itt igazából miközben a három fél igazából mindenben is egyetért és semmiben sem, eközben valójában egymást használják arra, hogy különböző politikai üzeneteket is egymásnal meg tudjanak osztani. Tehát azt gondolom, hogy ma egy teljesen furcsa helyzet alakul ki, mert hiszen ma pontosan a minta lengyel, vagy bocsánat, francia-német viszony az, ami igazából problémás. Tehát Lengyelország valahol egy még komolyabb stratégiai pozícióba került ezen keresztül, sokkal fontosabb helyzetben, mint amit gondolhatnánk, hiszen...
Ez egyébként is... arra, hogy de ez jelentheti azt, hogy ezen a surranópályán Lengyelország elérheti azt a célját, aminek nagyon-nagyon régóta célja, hogy egy valid európai vagy közép-európai regionális hatalommá váljon?
Szerintem elsősorban az amerikai kapcsolaton keresztül tudja elérni, és azért látszik, hogy ugye, hogy lehet ezt finoman megfogalmazni, szóval Európa, vagy az európai országok szuverenitása meglehetősen korlátozott.
Tehát mit az, hogy, mondod? Mit nem mondasz?
Hát, hogy mondjuk Németország mondjuk mennyire fegyverkezhet és hasonló, azért az nem egy olyan egyértelmű kérdés, hogy hát hogyha szeretnének, akkor minden további nélkül. Tehát nagyon sok mindenről döntenek az amerikaiak, meg valójában nagyon sok mindenről döntenek helyettük. Tehát az, hogy Lengyelország milyen erőt képvisel, az nagyon sokban múlik azon, hogy az amerikaiak mennyire támogatják őket. Nem is beszélve arról, hogy az egész, azt a magyar miniszterelnök valahol elmondta, hogy a koncepció lényege az, hogy létrejöjjön egy olyan lengyel, meg ami Ukrajnából marad, tehát hogy az is, ne az, hogy épüljön egybe, de hogy legyen egy ilyen szövetségrendszer, és akkor még hozzáveszünk Romániát, akkor kiépüljön egy olyan karé ott a keleti végen, ami gyakorlatilag az amerikai érdekeknek megfelelő ott Oroszországgal szemben. Tehát szerintem egyébként a Lengyelország továbbra is megmarad az Egyesült Államok óvó kezei alatt.
Hát ez egyébként, ha csak ránézzünk a térképre, akkor is egyértelmű, és ha látjuk, hogy az Egyesült Államok mekkora befektetéseket tesz most Romániában, és milyen előfeszítéseket tesz adott
lengyelek esetben. Lengyelek a következők szerint.
Így van. Így van. Ukrajnában, még ha most egy picit az elnökválasztás miatt csendesedett is a dolog, akkor látható, hogy itt valóban egyfajta ilyen pufferzónát akarnak létrehozni, egy védelmi zónát.
Ez a regionális vezetés kérdés, ez valóban kulcskérdés, de itt pont a jog és igazságosságnak a víziójában volt ez inkább benne. Mondjuk 22 ugye nagyon fölborította meg egy olyan, úgy megrázta ezt a viszonylag világos mátrixot, hogy szuverenista, regionális, tehát hogy épüljön itt mondjuk a lengyel zászlós hajó köré rendeződve a régió, próbálja meg megszervezni önmagát, tehát tényleg ez a régió, amelyik mindig attól szenvedett, hogy a nagyhatalmak egymás ellen kijátsszák és kihasználják a kisebb nemzeteket. Ebben paradigmaváltás volt gyakorlatilag, hogy szemben a Donald Tusk-féle korábbi találjuk meg, és Lengyelország a német érdekek talán nem is kell azt mondani, hogy kiszolgálóiként, hanem a német érdekek szerint Németországgal együttműködve erősödjék és gyarapodjék, vagy legalább a társadalom egy része a jellemzően Donald Tuskék szavazótáborra. Ehhez képest egy paradigmaváltás volt, és ugye akkor is virágzott a visegrádi együttműködés, amikor a jog és igazságosság vette át a kormányt. Itt azt lehetett érezni, hogy nincs meg sajnos az az önbizalom a lengyelekben, hogy ezt persze nyilván a NATO-ban a legfontosabb partner az Egyesült Államok, de hogy egy kicsit önállóban is, tehát hogy igenis ne amerikai protektorátusként képzeljék el ezt a régió megszervezését, hanem egy 40 milliós ország önbizalmával ragadják.
Gondolod, hogy most megjött ez az önbizalom ezáltal?
Hát most megint visszatérünk Donald Tuskhoz, de például a V4 ellen drukkerei keserű csalódásként élhették meg, hogy volt V4 csúcs ugye Prágában februárban, és akkor még ilyen nagy drukkoltak a globalista hangok Lengyelországban, hogy csak azért kerül rá sor, hogy Donald Tusk bejelentse, hogy nincs ennek értelme. Ezt se láttuk. Egyébként ő sokkal finomabb hangnemet üt meg akár a magyar politikáról tett nyilatkozataiban, mint ahogy azt sokszor olvassuk. Tehát azt érzékelni, hogy az ő víziójában fontosabb a Weimari háromszög, fontosabb Németország, de mintha nem akarná teljesen elengedni a V4-eket. 2013-ban pont az ő kormányzati időszakára esett egy közös Weimari V4 csúcs például.
Lépjünk egyet tovább. A térségben ebben a pillanatban a legfontosabb, sőt szerintem a világon is nagyon a legfontosabbak közé tartozik az orosz-ukrán konfliktus. Azok az országok fogtak itt össze, akiket kvázi most akár nevezhetnénk európai háborús héjáknak is, mert ugye Macron bejelentette, hogy akár francia alakulatok is részt vehetnek a háborúban. Olaf Scholz azzal kezdte, hogy csak védelmi felszerelést és csak sisakot, aztán most már középható távolságú rakétarendszerek jelennek meg. Lengyelország pedig mindig határozottan a tradicionális orosz ellenességére hallgatva, és azt játszva, Oroszország ellen volt, és nagyon határozottan Ukrajna mellett, akkor is, hogyha az ukránokkal is voltak történelmi vitáik.
Igen, mert a német kormány szerintem most végig sértődne, hogyha hallaná, hogy héjaként van apostrofálva, tehát ez...
Nézd, én szerintem, hogyha megnézzük a zöldeknek mondjuk az 1983-as indulása óta eltelt fejlődését, az is azért már 41 év, akkor a béke letéteményesei voltak, most és a demokrácia letéteményesei, most pedig kit érdekelnek a választók, és egyébként pedig teljes erőből odaverni az oroszoknak, amivel csak lehet.
Igen, szóval a kérdés az, hogy a zöldek mennyire erősen tudják a koalíció irányát megszabni, ahogy te is utaltál rá, a Taurus rakéták kérdése a kulcskérdés szerintem, hiszen ez az egyetlen terület talán, ahol még a kancellár ellen tudott állni a saját koalíciós társainak a nyomás gyakorlásának, és folyamatosan a nemleges álláspontot képviseli, de tény és való, hogy alapvetően elsősorban a zöld párt az, amely a koalíción belülről támogatja a Ukrajnának való nagyobb és szélesebb körű és akár offenzív kapacitással is bíró fegyverek átadását, bár a német társadalom a mérések szerint egyre kevésbé vallja magáinak ezt a álláspontot, most már kisebbségben van.
Erre mondta Annalena Baerbock, hogy kit érdekelnek a választók.
Így van, bár Annalena Baerbocknak megvan az a luxus helyzete, hogy azt mutatják a felmérések, hogy egyedül a zöld párt az a koalíciós pártok közül, amely meg tudta tartani a saját szavazóit, bár a többségi társadalom egyre jobban utálja a zöld pártot, az a 15%, akik a vérmes párt szavazók a jövőben is a pártra szavaznának, és innentől kezdve az ő szempontjukból ez most egy tartható pozíció, míg a másik két koalíciós partner szempontjából már sokkal kevésbé. Meg kell látni, hogy Németországban az idei választások, tartományi választások három kelet-német tartományban milyen eredményt hoznak. Ha beigazolni látszik az, hogy az AfD megelőzi messze a mezőnyt jobbról,
akkor betiltják.
Akkor valami válaszsal kell előrukkolni a szövetségi kormánynak, és valószínűleg az zöld pártnak is reagálnia. Annalena a Baerbock nem mondhatja azt végtelenségig, hogy kit érdekelnek a szavazók, mert két év múlva legkésőbb szövetségi választások vannak Németországban, és azért oda kell állni az urnához akkor is.
Így van.
A francia részről azért érdemes két dolgot aláhúznunk. Az egyik az, hogy ugye rendkívül nagy a sértettség a francia kormányban abból a szempontból, hogy Németország állandóan azt vágja a fejéhez a franciáknak, hogy ők nem támogatják megfelelőképpen az ukránokat, ugyanis Franciaország nagyon óvatos a maga nemében, ugye a cézárágyuk elmentek ugyan, de a francia katonai kapacitás nem kívánja teljes mértékben átdobni az ukrán frontra Macron is.
Hát Macron a rendből az... kivont PSH-kat adják most éppen.
Így van, tehát gyakorlatilag a leselejtezett fegyvereket küldik át Ukrajnába. Ez nem jelent persze, hogy Ukrajnát nem akarnák támogatni, és mondjuk a Macronnak az a kijelentése, hogy akár NATO katona is beléphetne, vagy küldhető lenne az ukrán frontra bizonyos szituációkban. Ez elsősorban annak szól, hogy ők azért azt látják maguk előtt a francia katonai hírszerzés és a francia stratégia úgy látja, hogy ha az Ukrajnába elveszik a háború, az oroszoknak sikerül valamiféle győzelmet aratni, az semmiképpen sem pozitív Európának, bármire is gondoljunk. Véleményük szerint nagy esély nincs arra, hogy a NATO tagállamokat megtámadja Oroszország, de minden esetre semmiképpen sem jár jól Európával, ha Ukrajna elveszti a háborút. Ez a koncepció a jelenlegi francia vezetésben is, emiatt szeretné fölrázni az európai partnereket, hogy elejétek szívesek fegyverkezni, mert erőt csak erővel lehet megállítani. Na most ebben a kontextusban a német-francia viszony itt is problematikus, hiszen a franciák ugye ők nem azt szeretnék, hogy teljesen kiszolgáltatottá válik Európa azzal, hogy a fegyvereket és a modern fegyverzeteket átadjuk az ukránoknak, hanem azt szeretnék, hogy Európa megfelelő saját fegyver, saját stratégiailag ugye autonóm lehessen valamilyen módon. Ők még azt se kívánják, hogy a NATO-tól ez teljesen független legyen, de legyen bizonyos fokú stratégiai autonómia, ugye ismerjük ezt a fogalmat, amit a franciák bevezettek, ugye Macron elnök, és úgy vélem, visszakapcsolva az előzőekhez, úgy vélem, hogy Lengyelország részéről is van egyfajta, főleg a Tusk-féle kormányzat részéről van egyfajta váltás, és van egyfajta odafigyelés erre a gondolatra, hiszen Macron soha nem mondta azt, hogy a NATO-ból ki kell lépni, még a franciák, még De Gaulle sem mondta azt, hogy a NATO-ból ki kell lépni, de legyen egy olyan kapacitása Európának, amely bizonyos esetekben is, hogy ne felejtsük el, hogy itt azért és ezzel lehet riogatni, hogy akár Trump kerül hatalomra, és esetleg ő kivonná, ami egyébként teljesen nonsens, hogy az amerikai csapatokat Európából, akkor mi történik? És hogy ezzel lehet persze riogatni, de ez arra szólít fel, hogy ugye Európának egy óriási lemaradása van a saját biztonságának a tekintetében. Ugye látjuk azokat a számokat, hogy milyen összegeket fordítanak egyes tagállamok a védelmi politikájukra, és ebben Lengyelország messze az élbolyban van, sőt, a legelsők között. Franciaország a második, harmadik helyen ugye közel 2%-os GDP arányjal, tehát Németország 1,6%-kal azért mégis sem ott az élbolyban található, és akkor ne beszéljünk az összes többi államról, leszámítva a Baltikumot, Romániát esetleg, de az összes többi állam igazából most kezd fölébredni, hogy még csak a NATO által meghatározott szintet legyen szíves teljesíteni, de alapvetően a cél, és Macronnak is a célja valójában ez, ezekkel a rendkívül meglepő kijelentéseivel, amiket az elmúlt hónapokban tett, hogy pontosan felrázza a nemzetközi közösséget, és ezen belül Európát, hogy igenis fegyverekre, legfelelő katonai erőre van szükség ahhoz, hogy Oroszország érezze azt, hogy van Európában egyfajta erő, akarat arra vonatkozóan, hogy bizonyos határokat nem lehet átlépni, és ezt ne várjuk az Egyesült Államoktól, akiknek nem mindig ugyanaz az érdeke, sőt, nagyon sok esetben nem teljesen ugyanaz az érdeke, mint Európának.
Andrzej Duda szabályosan most már azt a javaslatot tervezte beterjeszteni, hogy 3%-ra emelje a NATO a kötelező hadi kiadások mértékét a 2%-ról.
A probléma gyökere visszatérnek oda, hogy az ukrajnai háború folytatása azon múlik, hogy az amerikaiak meddig szeretnék folytatni, és jelenleg szerintem úgy néz ki a helyzet, hogy novemberig biztos, hogy folytatják, így vagy úgy, vagy amúgy, tehát a választásokig biztosan, mert annyi kárt szenvedett a Biden adminisztráció, hogy ezt nem tudnák lenyelni, hogyha itt bármilyen krach lenne. Tehát valamilyen módon fönn kell tartani ezt a történetet. Én Macront annak ellenére, hogy mindegy, hogy mit gondolunk a politika irányvonaláról, de nem tartom egy buta figurának, tehát az, hogy meggondolatlanul nyilatkozna, azt nem hiszem. És többfajta cél, az egyik célja lehet ez, amit mondtál, ez is benne van, illetve hát ez neki az utolsó ciklusa, hogyha jól tudom, mindenféleképpen. Tehát nagyon sokféle célja lehet Macronnak ezekkel a kijelentésekkel, és a már következő probléma, ez visszatérve az amerikai érdekekhez és a NATO-hoz, hogy NATO katonák küldése Ukrajnába, az egy olyan kérdés, ami hogyha mindenkinek az egyetértése szükséges hozzá például, tehát a NATO-ban mindenkinek az egyetértése, akkor az arra nem nagyon fogadnék, hogy ez összejön.
Hát akkor, kezdem akkor azzal, hogy kezdem egyetértés, azzal, hogyha a NATO mint szövetség,
mint szövetség, NATO így van, NATO-kat így van.
Küldhet,
na most, na most a, hát lehet, hogy így szeretnének, de hát azért nézzük meg a NATO-nak a második legnagyobb, legerősebb hadsereg, az például a törököké. Én kíváncsi lennék arra, hogy mondjuk Törökország hajlandó lenne ebbe a háborúba küldeni katonákat az oroszokkal szemben. De szerintem valójában a nyugat egy ilyen pszichózisban szenved, talán Macron pont nem, de a nyugat egy ilyen pszichózisban szenved, hogy most attól függ az ő léte is, hogy most mi lesz ebben a háborúban, mi fog történni. És egy csomószor úgy nyilatkoznak, mintha már résztvevő felek lennének az orosz-ukrán háborúban, holott nem azok. És hát az, hogy attól félnek ugye a lengyeleknél mondjuk különösen erős ez, hogy hát hogyha Putyin bevette Ukrajnát, ami kérdés, hogy egyáltalán egész Ukrajnát be akarja, de tegyük fel, hogy ez a cél, bevette Ukrajnát, akkor utána jön tovább, és elmegy egészen a francia rivéráig. De nem azt látjuk, hogy erre egyébként Oroszországnak meg lenne a képessége. Tehát ez a realitás sokkal nem találkozik, ez a páni rémület, amit ezzel szemben tanúsítanak.
Semmi okay, esetesen... de akkor kinek az érdeke az, hogy ezt a rémületet mégiscsak fenntartsák? Tehát azért a racionalitás egyértelműen mutatja azáltal, hogy például a Baltikum ugye NATO beltengerré vált, ezáltal például az orosz-balti flotta az eljelentéktelenedett, tehát a valódi harcértéke minimálisra csökkent. Oroszországnak az ereje pillanatilag abban van, hogy nagyon olcsón tud szerezni Észak-Koreától lőszert, meg abban, hogy viszonylag nagy mozgósítható haderővel rendelkezik.
Meg a társadalma többet bír el.
Így van, meg az orosz birodalmi gondolat minden egyes oroszban, független egyébként attól, hogy milyen gondolkodású, az ott van. De amúgy itt Oroszország nem gondolom, hogy tovább gondolná, vagy tovább szeretne menetelni adott esetben a
Donbassz határánál. Az a probléma, hogyha erre teszik föl, erre tesznek föl minden lapot, hogy Ukrajnának már pedig muszáj nyernie. Fel kell tenni a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha nem nyer Ukrajna.
Igen.
Akkor mi történik?
Tehát a filmminiszterelnök is azt mondja,
hogy... A nyugatiak részéről nem látok erre választ, hogy akkor...
De van. Például a filmminiszterelnök részéről az a válasz, hogy a béke az a harctéren születik meg. Ami egyébként egy veszélyes mondás.
Hát igen, a lengyelek ugye... Lech Kaczynszkinek most van ugye az évfordulója pont a tragikus balesetnek. Lech Kaczynszki korábbi köztársasági elnök jóslatát látták a Ukrajna megtámadásában megvalósulni. Ő 2008-ban, amikor Georgiában elmondta, hogy ma Grúzia, akkor még ugye utána Ukrajna, utána a balti államok, és utána sor kerülhet az én hazámra is. Tehát ott, és ugye mondjuk a lengyel közösség emlékezetben nem is kell messzire nyúlni, hogy ott ez a félelem, ez valamennyire érthető, érzelmileg feltétlenül. Még talán annyit azért mondjunk el, mert valóban aggasztóak ezek a nyelvi eszkalálódás, és használhatjuk ezt a kifejezést. Tehát mondjuk az, hogy Donald Tusk azt mondja, hogy a háború utáni időszakot felváltotta a háború előtti, azért ezzel együtt, mert itt tényleg minden szónak egy ilyen pattanásig feszült geopolitikai helyzetben súlya van, azért mondjuk el, hogy voltak ezen a weimári háromszög sajtótájékoztatón is azért higgadságra utaló jelek, ahogy Gábor is jelezte, mondjuk Scholz aláhúzta, hogy Oroszországgal nem állunk háborúba, Macron maga mondta, hogy nem, tehát célunk, hogy elkerüljük
az eszkalálódást. Mert azt hiszem, hogy Annalena Baerbock pár évvel ezelőtt azt mondta, hogy, vagy talán egy éve azt mondta, hogy háborúban állunk Oroszországgal. Igen.
És ugye emellett teljesen igaz, hogy ezek egy jelentős politikai kérdés is ez a mondjuk francia részről, Macron részéről, ugye Macronnak valóban az utolsó mandátumáról beszélünk, ugye 2027-ben megszűnik majd az ő elnöki pozíciója, és nyilvánvalóan ugye már 2017-ben a Sorbonne-i beszéd kapcsán is, és most majd valószínűleg a jövő hónapban, vagy a hónap végén fog tartani egy újabb Sorbonne-i beszédet, amivel valójában az európai uniós keretek között látja az ő politikai jövőjét, és ennek az előkészítésre is szükség van arra, hogy ő látható legyen, a lehető legnagyobb országok részéről is látható legyen, Lengyelország, Németország, de természetesen egész Európai Unió részéről látható legyen. Úgyhogy azt gondolom, az ő kijelentései mögött, az ő politikai, néha túlmozgásos megjelenései mögött ugye elsősorban egy saját stratégia is van, illetve a saját pártja, vagy hát a pártnak nevezhető mozgalmának a kérdése is, amely jelentősen veszti a teret Franciaországban, ami szintén ott van, hogy ugye az európai parlamenti választások közelednek, ez is mind a fejében van, amikor egy-egy kijelentést tesz, és amikor a Weimari háromszögről beszélünk, akkor ez is nyilvánvalóan ott van az ő gondolkodásában. A franciák nagyon szeretik, amikor Franciaország egy olyan nemzetközi porondon forgó országként jelentkezik, és ezt az elnök ugye promótálja, segíti, az rögtön egy jó gondolatként jelenik meg, ugye ez a grandeur, ez a francia nagyság, ez itt megnyilvánulhat.
A gloire, a
nagyság, az megnyilvánulhat, tehát ez mindenképp egy fontos üzenet, akár csak a választópolgárok felé is, hogy itt vagyok Macron még továbbra is, ne féljetek, én itt intézkedem, csinálom, összefogok a régi barátokkal, a lengyelekkel, a németeket is vannak surlódások, de megoldjuk együtt. Tehát egyfajta ilyen nyugtató dolog, az természetesen ott van-e mögött.
De ez azért érdekes, amit mondtok, mert hogy azért ebben benne van, hogy akkor ezek szerint a Weimari háromszöget is felhasználja Macron arra, hogy hát részben a saját politikai emlékművét, részben pedig a politikai egzisztenciáját.
Abszolút mértékben. Talán én azt is gondolom, hogy egyébként a mostani reneszánsz a Weimari háromszögnek, ez kifejezetten Macronnak köszönhető, és Macronnak a saját politikai érdekei miatt is, ugye elsősorban emiatt lendült föl, mert ahogy az elején beszéltünk róla, igazából nagyon kevés olyan közös érdekpont van, ami miatt most nekünk szükséges lenne az együttműködés, de Macronnak ugye szüksége van erre a Weimari háromszögre most jelen pillanatban.
De mi az érdekel a németeknek ebben a buliban akkor? Mert a lengyelek érdekét azt látjuk, tehát lengyelek közvetlen fenyegetettség, határos Ukrajnával, stb. Tehát nekik adott esetben ez az együttműködés azért fontos, mert egyfajta elrettentő erővel is bír.
És egyébként ugye a franciáknak ez egy másik szempontból is nagyon fontos, arról most itt nem ejtettünk szó, de talán érdemes feleleveníteni, hogy Oroszország nem csak Ukrajnába áll szemben az Európai Uniós különböző helyzetekkel, hanem az afrikai térség is ott van, ahol Oroszország nyomul előre, és ugye ez nagyon-nagyon nagy mértékben Franciaországnak fáj. És tudjuk, hogy Lengyelország is elindított egyfajta Afrika politikát, ugyanígy a közép-európai országok részéről, akár Magyarország esetét is emelgethetjük.
Csádot. Berakhatjuk még Kínát is, mert Kína még...
Igen, de hát egy csomó ország van jelen, de hogy az uniós országok közül...
A legkisebb játékos kezdeni.
Hát jelen pillanatban még nem, de hogyha ez így folytatódik, akkor egyre kevésbé
lesz.
Így van. Lenni,
és hát ebből szempontból hasznos lehet a lengyel kártya, mert ha Lengyelország hajlandó nagyobb mértékben belépni az afrikai térségbe különböző projektekkel, akkor a franciák gyakorlatilag arcvestés nélkül háttérbe vonulhatnak, és hátulról segíthetik a lengyeleket a saját tapasztalataik egy éveken keresztül, tehát valahol a francia befolyás még mindig meg tud maradni áttételesen. Tehát a franciák számára ez a lengyel kártya, ez egy nagyon izgalmas és érdekes, az tény is való, hogy a németek vonatkozásában az egy másik történet, hogy miért fontos.
Hát nekik muszáj.
Én is úgy gondolom.
Nem tudom, hogy emlékeztek-e még a Yes Minister sorozatra, most nem akarom idézni ezt a jelenetet, de ott van egy ilyen, hogy az Európai Unióban ugye a németek miért vannak ott, nem idézem, az a lényeg, hogy muszáj. Tehát, hogy ezeket muszáj.
Hát most nem utaltam rá, hogy Tusknak a washingtoni látogatását tesz kb. Akkor most nem megbántva, meg tisztelettel a német társadalom, meg a politikai elit irendet, ez lehet úgy üzenet, hogy Olaf Joe-val most beszéltem, hívjál meg minket péntekre.
Igen, neki ott kell lennie.
De egyébként vannak olyan aktuál politikai kérdések is, vagy gazdasági kérdések, amely miatt Németország igen muszáj. Tehát például a nukleáris energia felhasználása. Lengyelország tervez, az régi kormány tervezett, új kormány szintén tervezi folytatni ezt, bevezetni kis és nagyobb reaktorok megvalósítását az országban. Franciaország ugye nem kíván lemondani, értem szóval a nukleáris energiáról. Németország pedig ilyen területeken is látja azt, hogyha a két ország egyre jobban együttműködne, Franciaország és Lengyelország, és Németország nem lenne ott az asztalnál, akkor előbb-utóbb olyan szituáció állna elő, ahol akár francia-lengyel álláspont az uniós csúcsok előtt rendszer szintűen egyeztetve lenne fontosabb kérdésekben, Németország kimaradna ebből, és könnyen a európai megmondó, az uniós megmondó ország szerepéből Németország inkább trendkövetővé válhatna trendsetter helyett, hogy ilyen csúnyán mondjam angolul. Úgyhogy igen, muszáj ott lenni a Németországnak a tárgyalóasztalnál, vagy muszáj mutatkozni együtt a weimari keretek közt Tuskkal és Macronnal, már csak a saját közvélemény felé is, hiszen Németország számára kevés olyan regionális együttműködési formátum maradt, amire úgy tudna utalni mindaz, hogy nem csak az Európai Unió keretein belül kíván politizálni, hanem akár kisebb egységekben is gondolkodik. Még Lengyelország számára több lehetőség is ott van, Franciaország mutatott a mediterrán térre, innentől kezdve Berlinnek lépnie kellett.
Valójában ez is a lényege, ez is gondolom, hogy Macron elnök nagyfokú kezdeményezés ennek a reneszánsznak a föléledése, hiszen valóban ez is a cél, hogy a németek kénytelenek legyenek ebbe a történetbe belépni, és ezen keresztül lehessen akár finomítani azokat az álláspontokat, pontosan az európai álláspontokat, amiket a németek ma még blokkolnak, de már egy lengyel-francia csoporttal szemben már nehezebben lehet szembe lépni. Tehát mindenképpen a Németország egy kényszerhelyzetben van ebben a weimari hármasban.
Ez azért érdekes, mert ugye az európai együttműködésben, különösen az Európai Parlamentben, Európai Bizottságban az nagyon sok esetben bürokratikus és olykor irracionális dolgok történnek. Ez a fajta együttműködés, ami ugye egyrészt egyfajta kovásza lehet egy közös európai védelmi politikának. Ez szerintem nagyon fontos, és ez nagyjából a visegrádi négyektől kezdve Portugáliáig mindenki elfogadja.
Mondjuk az egy eldöntendő kérdés, hogy akkor mi akarunk fegyverkezni, és mi akarunk katonákat, hogy magunkat védjük meg, vagy odaadjuk minden fegyverünket, meg katonákat az ukránoknak. De a kettő az nem biztos.
Igen, tehát itt jön az a fajta irracionális elem, amiről beszéltem. De hogy adott esetben ez a németek kényszerhelyzetbe hozása és a francia-lengyel együttműködés az adott esetben a racionalitás irányába terelheti az Európai Uniós politikusokat is, vagy pedig az marad továbbra is egy ilyen külön játszótér, ahol majd lejátszák a saját játékaikat az Európai Parlamentben és a bizottságban, és aztán pedig az Európai Tanács az majd eldönti adott esetben itt majd lengyel és francia primátussal a dolgokat.
Hát az irracionalitás az legalábbis európai érdekek szempontjából láthatjuk, hogy az irracionalitás az tortül gyakorlatilag. Nagyhatalmi szempontból itt ezek a brüsszeli meg fősodratú lépések ugye gyakorlatilag kiszolgálják az Európán kívülről érkező érdekeket.
Az amerikai érdekeket?
Hát legalábbis mondjuk az amerikai baloldal, vagy a... Én azért...
Azért Amerikának nem barátai vannak,
mondjuk így a globalista érdekeket. Tehát azt látjuk, hogy azért voltak olyan jelenetek az elmúlt két évben is akár, amikor itt az ember azt érezte, hogy itt ezt a... tényleg már az embert a normalitásából kiforgatni vágyó politikai törekvések, azok még nagyhatalmi szinten is néha így átnyúlnak, vagy összelennének, vagy legalábbis egyeztetés szinten esetleg. Tehát valamilyen szinten egy irányba mennek. Igen, az amerikai demokrata befolyás az nagyon erősen érződik, akár a német politikában, akár a brüsszeli fősodratú politikában, de ne felejtsük, hogy ez erre azt mondani, hogy amerikai érdek, ez talán az amerikai választókkal szemben is egy könnyű mondat. Tehát...
Hát az biztos, hogy ugye azt látjuk, hogy a republikánusok a folyamatos pénzadományokat, azokat igyekeznek blokkolni, és nyilván az amerikai választók nem feltétlenül, ma már biztos, hogy nem annyira lelkesek ettől a történettől, mint voltak mondjuk az elején, akkor mondjuk a többségük az úgy volt vele, hogy ezt támogatni érdemes ezt a történetet. Tehát az más irányba vinné a dolgot, hogyha mondjuk vezetőváltás lenne az Egyesült Államokban novemberben, akkor valószínűleg más irányt venne ez a történet.
Jó, hát azért a 24 órán belül békét teremtek, azért az is a politikai legendárium része kell, hogy legyen.
Igen, de a Donald Trumpnak mások a szándékai. Annyiban nem vagyok biztos ebben a háborús projektben, hogy mondjuk, hogyha nem Donald Trump lenne a republikánus elnökjelölt, hanem mondjuk a két párt közepéhez közelebb álló republikánus jelölt lenne, akkor nem vagyok annyira biztos ebben, hogy olyan nagy módosulás lenne.
És Trumpot se tudjuk
a,
még.
A kölcsi, tehát a pénz
mert
az,
már annyi pénz
probléma.
Benne van, ő igen, meg ugye üzletemberként gondolkozik.
A pénz a problémája szerintem az amerikai választóknak és a republikánusoknak is alapvetően, hogy milyen Amerikának milyen elemi érdeke fűződik ahhoz, hogy ennyi pénzzel támogassák.
Hát meg a Big Agro, a Big Pharma, és még lehetne sorolni, milyen bigeknek az érdekei, amelyek azért jelentős részben az Egyesült Államokhoz kötődnek, még hogyha globális cégek is.
Ha már Amerikáról, meg a demokratákról beszélünk, hogyha egy kis melléktémaként behozhatom, hogy kinek lehetett egy kihozanító élmény látni ezt a három vezetőt egymás mellett, az Giorgia Meloni szerintem, aki az elmúlt években azért nagyon fegyelmezett és Amerika elvárásainak megfelelő viselkedést mutatott, és neki például nem sikerült mondjuk egy ilyen háromoldalú találkozón ott lenni. Terhelt volt persze a francia-olasz viszony, de mondjuk emlékezhetünk, hogy kifejezetten zokon vette, hogy Olaf Scholz és Macron külön találkoztak Zelenszkivel tavaly februárban. Tehát mondjuk akár a lengyel jobb oldalnak a tapasztalata, hogy mennyire érdemes az amerikai demokratákkal együttműködni, mert a végén ugyanazt kapják jutalmul, mint amit mondjuk a magyarok ugye büntetésként, ez a történelmi tapasztalat. Ezt most akár el is mondhatja Mateusz Morawiecki Meloninak, és például ahogy mondjuk most minthogyha nagyobb távolságot venne Ursula von der Leyen-től, ez már lehet, hogy egy ilyen tapasztalatnak az eredménye.
Ugye annak idején volt egy kísérlet, hogy főleg egyébként védelmi politikai területen az olasz-spanyol, Spanyolország felé is nyissák a weimari háromszöget jó pár tíz évvel ezelőtt, de ez tény is való, hogy ma erről szó sincsen jelen pillanatban, tehát egyelőre az olasz és a spanyol térfél az teljesen külön mozog, bár a franciák szeretik mozgatni ezt a másik hármat is együtt, tehát Franciaország mindenképpen próbál egy központi szereplővé maradni, mert továbbra is maradni, mert ugye azért a korábbi időszakban is meghatározó szereplője volt, de visszatérve egy másodperc elejéig arra, hogy az Európai Parlament vagy az Európai Bizottságnak befolyása milyen mértékű, természetesen nagyon sokszor a személyi összetétel rendkívül módon meghatározza a kérdést. Másik az, hogy azért mégiscsak az Európai Tanács az, ahol lényegében a dolgok eldőlnek. A sajtóban, amit olvashatunk, vagy bármi, az ugye sok mindenről szól, de azért ami ott zajlik az EIT-n, tehát az Európai Tanácsban, azok a meghatározó helyszínek. És ott, ha három fő egy irányba néz, akkor nagyon sok minden változtatás, hiába kiabál a bizottság így vagy úgy, helyre tudják tenni, tehát ezért azt gondolom, hogy ennek az ereje nem tudjuk, hogy meddig fog tartani, mert szerintem ez is erőteljesen személyfüggő, tehát nem tartom valószínűleg, hogyha Macron elnök eltűnik, vagy Tusk eltűnik, vagy esetleg Scholz eltűnik, utána is ugyanúgy fog pörögni ez a weimari háromszög, de biztos, hogy most itt jelen pillanatban, és ebben az európai kontextusban, ami most van, az európai választások előtt is, az parlamenti választások előtt is, ez egy meghatározó súly, ami egyfajta irányt próbál adni vagy keresni, és ez nem feltétlen pont egy amerikai irány, tehát nem feltétlen pont az Amerikai Egyesült Államoknak európai túlzott jelenlétét kívánna előmozdítani. Én azt gondolom, hogy ez, hogyha ez így marad, akkor biztos, hogy erősödni tud esetleg bizonyos fokig ez az elképzelés, ami elsősorban francia meggondolás, hogy legyen egyfajta stratégiai autonómiája Európának, hiszen azért nagyon sok elemzés azt mutatja, természetesen az Európai Parlamenten túl és a bizottságon túl, hogy gyakorlatilag Európa azért egy nagyon súlyos szituációban van jelen pillanatban a nagyvilághatalmi nagyvilágban. Tehát mi itten azt gondoljuk, hogy Európára figyel a világ, holott Európa már nincs sehol, és senki nem foglalkozik Európával. Európa képtelen, annak ellenére a legnagyobb gazdasági erő még mindig, ennek ellenére igazából csak bizonyos gazdasági érdekek miatt vannak bizonyos odafigyelések, de alapvetően hiába mond Macron valamit, hiába mond Scholz valamit, hiába mond Tusk valamit, ez senkit nem érdekel igazából. Ebből a szempontból is fontosabbak ezek a közös összefogásnak a kérdése, mert hiszen ha ezt nem teszi meg, akkor rövidesen teljesen vénakacsává válik, teljesen eltűnik a befolyása a világban.
Csak pont ezért fontos, amit mondtam, mert valóban így van, hogy a tanácsban még ugye meg lehet akadályozni a teljesen európai érdekekkel.
De ott is vannak elképzelések, hogy megváltoztatják.
Ez az egyik. A másik meg, hogy pont a lehetőség költsége viszont ennek magas, mert hogyha a tanácsban arra kell az energiát és a figyelmet koncentrálni, hogy az Európai Parlament baloldala által diktált emberi természettől, meg az európai érdekektől elrugaszkodott agendát helyre billenteni, amihez a bizottság is sokszor asszisztál, akkor ugye pont arról nem esik szó, hogy hogyan helyezzük vissza Európát a világ térképre, mert azon kell küzdeni, hogy mondjuk a szülőknek a, nem tudom, a gyermekek neveléshez való jogát megvédeni, vagy a többszörösen megbuktatott migrációs politikáról kell még mindig
fontos,
beszélni.
Amit tehát pont amit te is, hogy a mediterrán térséget miért nem mondják be. Tehát Európa stabilitása, biztonságpolitikája szempontjából hihetetlenül fontos, hogy Görögországot miért nem mondják be, akkor, amikor például Pireusz már nem európai kikötő, hanem kínai. Tehát innentől kezdve azért nagyon komoly kérdések merülnek föl, nem lehet, és most akkor már is behozok egy jó kis összeesküvés elmélet, nem lehet, hogy tulajdonképpen a weimári együttműködésnek, a weimári háromszögnek tulajdonképpen az a cél, hogy velük tárgyaljanak, és Európa nem olyan fontos ebből a szempontból. Három baromi erős országról van szó.
Mindig három entitáson, vagy három ember, akit föl kell hívni, hogy ez a klasszikus kérdés, hogy kit hívok fel, ha
igen.
Európa vár, még mindig hárman vannak, tehát nem egy
ember. Hát, hogyha most megnézzük a kínai...
Igen, és Macron is csak két évig lehet fölhívni.
Ha megnézzük a kínai, például Kínát, hogy hogyan viszonyul ez az egész európai egységhez, hát nem feltétlenül Tusk elnökhöz rohan első körben, hanem sokkal inkább Párizsba, ugye Macronhoz, vagy esetleg Magyarországra később, ugye azt is halljuk. Tehát nem hiszem, hogy ez a három ország, azért mégiscsak egy informális dologról van itt szó. Tehát nem egy intézményesített erős körről. Szerintem nem...
Akkor ez most úgy fontos, hogy nem fontos?
Szerintem bizonyos témakörökben fontos, bizonyos politikai és pont személyek számára fontos, bizonyos országokban, tehát vagy Macron elnöknek mindenképpen fontos, de őnek is biztos, hogy örök életre fontos lesz ez egy ad hoc jellegű reneszánsz szerintem, és ez nyilvánvalóan az ukrán-orosz válságnak a mozgását is figyelemmel kell sísérnünk annak érdekében, hogy jól lássuk, hogy itt mi történik. Másrészt pedig ugye ott van az, hogy azért ez megint nagyon közel a nagyon személyekhez, nagyon politikai erőkhöz köthető dolog is. Tehát nem hiszem azt, hogy erre egy nagy hatalom, aki egy sokkal nagyobb időkeretben gondolkodó, stratégiai gondolkodó, hogy csak erre a három országra összpontosítana Európában. Tehát nem gondolom, hogy ez működőképes lehet, hogy csak ez a hárommal kell akkor egyeztetnünk, és akkor Európa működik.
Ez a végszó. 52 perccel, tehát köszönöm, hogy itt voltatok. Reméljük, hogy ezért ez egy hosszabb sztori lesz, nem pedig csak...
És nem Közép-Európa ellen.
Nagyon gyorsan lezárul, és nem Közép-Európa ellenében, mert azért az, hogy Tusk nem jelentette be a kilépését a V4-ekből, az valóban egy pozitív dolog. Önök pedig az Ez itt a kérdés látták, műsorunkat újra megnézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on, valamint meghallgathatják a Spotify-on. Az Ez itt a kérdés holnapi adásában a versolvasás kultúra megtartó erejéről beszélgettünk, majd tartsanak velünk akkor is. Én kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!